Prebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntök mindenkit, ez a 199. Rebrief, a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös kreatívipari műsora. Itt van velünk Dankó Bence, a Mediátor vezető stratégiája.
Sziasztok!
És itt van velünk Tóth Gergő, reklámszövegíró is.
Igen. Hello.
A mai fő témánk az, hogy influencer tehetségkutató indul, méghozzá sávlekötő csapata jóvoltából. Ez kicsit emlékeztet az Influencer Akadémiára. Meglátjuk, hogy ebből mi lesz. Úgy tűnik, hogy ezzel valamit kezdeni kell. A hírek között beszélünk a két héttel ezelőtti Sneakers Fesztiválról, illetve arról, hogy a Sneak Peek ezen a fesztiválon belül a kreatív tehetségkutató az hogyan kötődik egy új trendhez. Aztán beszélünk a Telekom új szülőknek szóló kampányáról. A spotszemlémben pedig három spotról is beszélgetünk, a megújult árukereső reklámjáról, az új Tipmix spotról, és amivel kezdünk, az az Ipon Image filmje, mondjuk ezt Image filmnek szerintem, ha lehet ilyet.
Lehet.
Mert hogy ez is inkább arról szól nekem, hogy hogyan emlékszel egy történetre, egy reklámra, és nem arra, hogy mi van a reklámban, hanem arra, hogy mit reklámoz, hanem
milyen
arra,
benyomást
hogy igen, tehát hogy milyen, röhögtél, nem röhögtél. Hát szerintem ebben ez annyira cringe az a reklám, hogy ebben sikerült elérni az emóciónak azon határait, amelyek már benned marasztalják ezeket az élményeket. Szépen mondtam?
Fogjuk rá. Szóval nehéz nem szeretni ezt a spotot az összes hibájával, amiknek egy jó része direkt hiba,
hát persze.
Együtt. Nekem olyan érzésem volt közben, mint hogy egy ilyen új dopkalipszó klipet néznék. Tehát azok a nézések, az a fajta vágás, az a fajta debilitás. Nem tudom, ők itt valamit nagyon eltaláltak az utóbbi időben, ez szerintem sorozatom már negyedik ilyen agymenésük, ami teljesen elüt az összes több ilyen számítástechnikai dolgokat áruló cég reklámjaitól, úgyhogy tényleg, hogyha már engem is kérdeznek, aki nem vagyok szakértő ebben a témában, én is az ipont mondanám elsőre. Tehát így,
de miről? Mire mondanád elsőre az ipont?
Számítógép, okostelefon, valami, amit nyomkodni kell, és van képernyője, ipont.
Ezek én kicsit ebből a humorból azt képzelném, hogy ezek ilyen nagyon-nagyon ilyen gamer, meg egy kicsit ilyen közösségi, meg egy ilyen
szubkulturális
márka lehet, meg hogy azt célozhatják. Én tökre örülök, hogy így házi barkácsba belevágnak a reklámcsinálásba, abba is, hogy így egész jól így összerakják, megvágják és fölépítik a sztorikat. Aztnak nem örülök, hogy azért 2023-ban ne legyen már ez az idősebb feleségnek a lecserélése egy varázslattal, egy frissebbre ez a poén benne, mert ez tök gáz. Vagy akkor tegyük mögé egy hasonló jelentet, amiben az öregecskedő papát azt cserélik le.
De... Lehet, hogy úgy nem hatna annyira pofátlan humorúnak, és itt valószínűleg volt egy ilyen céljuk.
Ettől gondolták azt, hogy ez lesz a bátorság elem a kampányban.
Szerintem az nem rossz dolog, hogyha a PC vonalon egy kicsit néha átlépünk, és a komfortzónát így megpiszkáljuk.
Jó, csak igazából ez persze így is lehet gondolkodni, de szerintem azért úgy is lehet, hogy szerintem vannak lányok is, akik akarnak 3-4 milliós gamer notebookot venni, és ők ennek nem fognak annyira örülni.
Szerintem menjünk tovább az új Tipmix spotra, mit szóltok.
Azzal nincsenek ilyen problémák, az biztos.
Ami egyből kettő egyébként.
Igen, de nekem vannak ebből problémák. Hát az, hogy eleve a táncszínházban zajlik az első jelenet, és akkor eszembe jut, hogy egyébként hová képzelem el a sportfogadást, azt vagy egy kocsmába, vagy egy lottózóba. Tehát, hogy kb. Így egy kicsit nekem ilyen életidegen volt, hogy a...
Ez táncszínház volt?
Táncszínház, igen.
Jó, én azt hittem, hogy műpa, de azóta
megnéztük,
csak volt egy vágás.
Mind a kettőt ő tervezte.
Az a lényeg, hogy szerintem itt tudatosan volt ez a táncszínházas fogadás, lévén, hogy nem csak a kocsmából vagy a lottozóból tudsz fogadni, hanem akárhonnan, és akármikor, és akár hova a világon kb.
Nekem tetszik ebbe a spotba az, hogy milyen jól építették föl a képi történetet arra belső monológra, ami így lezajlik egy valakibe, aki éppen sportfogad, és élőbe sportfogad egy élő eseményre. Tehát, hogy aki járatos ebbe az online élő sportfogadási stóriába, és szokta ezt csinálni, az nyilván nagyon megszólítva találja magát, és az ehhez rakott vizuális röpködés, meg a humoros jelenetek a teniszezőkkel, szerintem egy teljesen jó megfejtésre.
Ez a vizuális röpködés azért is megsüvegelendő. Végre kimondtam ezt a nehéz szót. Hello, Gabi. Azért is szuper ez a cucc, mert tökéletesen bemutatja, ahogy halad előre egy mérkőzés, hogy hogyan változik pillanatról pillanatra a két fél egymás elleni esélye, és a sportfogadásodnak az esélye. És egyébként itt megint csak megragadnám az alkalmat, hogy igen, ez is egy humoros spot, az előző is egy humoros spot volt. Miért nem csinálnak reklámversenyeken humoros kategóriát?
Hát az a jövő zenéje, akkor tessék ezeket elküldeni így bullet point.
Meglátjuk, mit tehetünk.
Menjünk tovább a megújult árukereső spotjára, ami, hát ez is lehet mondani, hogy ez egy a megújuláshoz egy image videó, vagy egy image reklám, de közben mégis egy régi brandről beszélünk.
Igen, és elég érdekes az, hogy abszolút az alapfunkciót mondja el, tehát hogy mi az az árukereső, de abba a kontextusba teszi bele, hogy elpozícionálja a sima Google kereséstől. Tehát, hogy ez egy izgalmas pillanat, amikor az árukeresőt látjuk, hogy legalábbis így a Google-le konkurál egy bizonyos szegmensben, egy bizonyos használati esetben, és igazából tök jól megmutatja azt, hogy milyen az, amikor a Google-on próbálsz találni egy mosogatógépet, vagy egy lapos tévét, vagy egy bármit, és ott bogarászol így az árak, a modellek és a satöbbi között, és ugye erre azt ígéri, hogy ez a bogarászás, ez a rendetlenség, ez a káosz, ez az árukereső használatával megszűnik, ami egy picikét olyan érdekes ígérés, mert az árukeresőben is egy nagy listát kapsz vissza. Hát vajon mennyire, én ezen gondolkoztam, hogy mennyire túlégérés ez a spot, miközben tényleg szuper átélhetően mutatja meg azt, amikor így elveszel a termékek között, a Google keresőben és a shopper hirdetések között.
Ezt milyen átérzem, de inkább a logóról szeretnék beszélni annyit, hogy nagyon jó érzés volt egy olyan logót látni, ami egy A betű mögött egy felkiáltója, tehát nem csak egy képi megoldás, hanem igazából ez egy audiális megoldás is. Hallod magadban, hogy az árukeresővel, amikor megtalálod azt, amit keresel, aminek a legjobb ára van, akkor konkrétan elhangzik egy vagy hangosan, vagy a fejedben az, hogy á!
Megvan.
És ezt megcsinálták logóban, és ez tök ügyes.
Úgyhogy szerintem a logóért azért jár a taps, a spotért nem annyira, de ott is azért egy kis taps jár az átélhetőségért.
A következő hírünk az pedig a Telekom szülői kisokosáról szól, egy nagyon jó kezdeményezés a Telekomtól, amely tabukat döntöget. Ezen az oldalon, ugye helloszülő.hu, ilyen topikokat lehet találni, hogy a szexuális vágy kortalan, vagy tudatos ciklustervezés, egészségtámogatás, képernyőidő, újra gondolva, de ami a legjobban tetszett, az a hogyan szeressük egymást online topik. Szóval ilyen témákat vett fel a Telekomnak ez az új aktivitása.
Sőt, talán mondhatjuk azt, hogy segít benne, mert ugye az egésznek az a lényege, hogy amikor szülőként ott vagy, hogy a gyereked jön egy ilyen nehéz témával, és így elkezded összeszedni a gondolataidat, hogy igazából te ezt így mit is gondolsz ezzel kapcsolatban, ez hogy is működik, hogyan tudom azt elmondani neki, úgyhogy így megértse, és közben még így értelme is legyen annak, amit elmondok. Na, ilyen helyzetekben lehet ez egy jó puska, és elvileg ennek a szájtnak az a célja, hogy ilyenkor segítsen a szülőknek puskázni, és föltalálni a magukat, hogy így értelmesen össze tudják foglalni, akár a netes veszélyekről, akár a szexről szóló válaszaikat a gyerekeik számára.
És természetesen, mivel ez nem csak egy jótevő oldal, hanem azért valamilyen célja is van bele pluszban a Telekomnak, természetesen szépen bele van csomagolva itt-ott a különböző digitális megoldási kínálata az egész cégnek. Tehát, hogyha te mondjuk valamit el akarsz magyarázni a gyerekednek, de ahhoz nem tudom, hogy milyen sávszélességű internetre van szükség, na az pont van a Telekomnál, de valahogy nem zavar, mert hogy annyira sokféle témát érintenek és annyira bátran, hogy tényleg olyan, mint egy gyakori kérdések csak felnőtteknek, és egy hasznos dolgot készítettek, előre gondolkoznak, ennek biztos, hogy sokáig lesz folytatása.
És itt meg kell említsük a service design, mert tényleg egy ilyen jó design thinking jellegű tervezéssel lehet jól összerakni ilyen projekteket, amik ennyire megtalálnak bizonyos élethelyzeteket, amiben tök jól bele tud lépni támogatólag egy mobil szolgáltató.
Utolsó hírünk jön, a Sneakerness Fesztiválról beszélünk utólag, de leginkább a Sneak Peekről, ami ezen a fesztiválon kapott helyet és időt. Ez egy tehetségkutató, egy kreatív tehetségkutató, amely gyakorlatilag a cipők, a sneakerek világán keresztül kereste az új feltörekvő reklámszakembereket, illetve így adott nekik ebben a témában megfelelő inspirációt és feladatot. Szóval mit gondoltok erről?
Hát ugye konkrétan az történt, hogy a Sneakerness Sneaker Fesztiválra kitelepült a Lounge Group reklámügynökség, hogy ott a cipőimádók közül tudjon toborozni, és erre épített egy kis aktivitást, hogy...
Na jó, csak miért onnan? Ez a lényeg?
Ez igen. Valóban ez a lényeg, hogy ott cipőimádók között fogják-e megtalálni a következő évtized magyar, legjobb magyar kreatívjait-e? Ez egy jogos kérdés. Nyilván, ha valaki dizájnra, színek és formák világára érzékeny, abból jó eséllyel lehet akár egy nem rossz reklámos is, nem?
De, és pontosan ezért tettük bele a műsorba ezt a történetet, mert ez egy nagyon okos célzás. Ott találta meg a kreativitás iránt fogékony fiatalokat, ahol ők vannak, és ezt ügyesen felismerték, sőt, még be is reklámozták ezt az egész versenyt, például a Filatorigáti Legál Graffiti falon, oda is ki tudták fújni nagyban, amit szintén jobban megnéznek azok, akik egy ilyen sneaker fesztiválra kíváncsiak, úgyhogy ezt szépen összerakták.
A témánk a Kollabor influencer tehetségkutatója lesz, Gabnai Mátéval beszélgetünk.
Rebrief.
Folytatjuk a Rebriefet, akik itt vannak velünk, Márki Anna és Gabnai Máté, a Kollabor stábja. Sziasztok!
Hello, sziasztok!
A témánk pedig a Kollabor influencer tehetségkutatója. Óhatatlanul eszembe jutott még néhány perccel ezelőtt az Influencer Akadémia. A jelenség az mindenképpen említésre méltó. Nektek mi volt a terv? Mit akart a költő?
Talán a tehetségkutató szót már is kiigazíthatnánk, nem tudjuk, hogy mire, de az biztos, hogy talán annál több vagy másabb, mint egy klasszikus tehetségkutató, hogy itt azért egy konkrét cél van, amiért versenyeznek a versenyzők, méghozzá az, hogy egy bizonyos márkának, vagy bizonyos márkával együttműködést kössenek 1 millió forint értékben, és hogy ez majd milyen hosszú időre szól, meg miben állapodnak meg ezen belül, az majd rajtuk múlik, de a lényeg, hogy a márkával szeretnének kötni egy szerződést.
A mögöttes szándék pedig az volt, hogy kicsit kiigazítsuk ezt a, vagy hát betekintést nyerjünk abban, hogy mi van a hashtag reklám posztok mögött, és akkor mindezt egy ilyen versenyes csili-vili köntösbe csomagolva.
Picit hadd rugózzak még ezen a tehetségkutató dolgon, mert ugyan nem azért, tehát hogy így visszagondolva, hogy miért jutott ez az eszünkbe, de mindenképpen ezek a kulisszák voltak, ezek a maga a stúdióberendezés, a térhasználat, ahogy úgy találkoznak, visszavonulnak, hoznak valamit, vannak ugye a kulisszák mögötti jelenetek. Miért nyújtatok ehhez a nagyon-nagyon klasszikus formátumhoz, miközben elvileg TikTokoskodós világ, meg ilyen nagyon friss az influencer marketing, meg a pörgésről szól és a trendekről, és ehhez képest egy ilyen nagyon bevett és klasszikus formátumot választottatok ahhoz, hogy megmutassátok ezt a világot, hogy mi van akkor a hashtag reklám mögött.
Tőlünk talán nem idegen, ha valaki találkozott a Sávlekötő vagy az Egy Asztalnál című műsorainkkal. Mi alapvetően tévés alapokból építkezünk. Ugye közösen egy egyetemen találkoztunk, így alakult az egész saját kollaborációnk, a Crash Content. És emiatt mi szeretünk ezzel kísérletezni, hogy tévés formátumokat, social médiára kompatibilis tartalmakkal ötvözünk, és picit itt is ez volt a cél, hogy egy ilyen témát, egy ilyen köntösbe, vagy egy ilyen megvilágításba csomagolva tudjunk megmutatni.
Az alaphelyzet, amit fel akartunk állítani, az az volt, hogy egy coworking irodában vagyunk, ami a valóságban is így van, a Create 26 nevű coworking irodában forgattuk a műsorokat, és pontosan ez is volt a szándék, hogy igazából ez egy meeting, vagy több meeting egymás után hangulatot keltsen, ahol persze egy picit szerkesztett minden, vagy hát nyilván nem egy pódiumon ülnek öten alapesetben, meg nem a backstage-ből jönnek be a versenyzők.
Ablaktalan tárgyaló kellett volna.
Hát igen, arra meg azt éreztük, hogy az talán nem a legjobb ide.
Vagy az már tényleg nagyon távol áll a TikTokos milliótől.
Még mielőtt tovább megyünk arra, hogy az influencereken, vagy az influencerek megítélésén javíthat-e ez a műsor, menjünk rá arra, hogy ma hogyan ítélik meg az influencereket Magyarországon.
Hát itt biztosan máshogy válaszolnának maguk a tartalomgyártók is, ugye most nekünk egész élőképünk van arról, vagy hát nagyon sokat beszélgettünk velük erről, hogy milyen megítélésük van, és majd a műsorban is elhangzik akár a márka és a segítői szájából, és a versenyző tartalomgyártókétől is, hogy alapvetően van egy stigma az influencereken, a kreatorokon, hogyha hashtag reklám, hogyha van fizetett együttműködésük, akkor eladták a lelküket, akkor már az nem az az eredeti tartalom, amit egyébként posztolt, és...
Bocsánat, ez egy ilyen tipikus influencer evolúció? Szóval ezt más országokban is lehet tapasztalni, vagy ez egy nagyon lokális reakció, hogy eladtad a lelked? Tehát, hogy ezt sokszor halljuk egyébként, de hogy ez egy lokális dolog? Vagy ez így volt mindig is mindenhol, amikor megjelentek az influencerek, nem tudom, az Egyesült Államokban, akkor ugyanezt kapták.
Ugye az elején ez egy egészen más, pont az volt a lényege az influencer létnek, hogy nagyon természetesen, nagyon a reklámozástól, a márkák reklámozásától eltérően nagyon őszintén és azonos tartalmakat tudtak akár posztolni egyébként. Elmondták az őszintét a termékekről, a szolgáltatásokról, és aztán a hashtag reklámokkal azért ez kicsit átalakult egyébként, de pont az a visszás ebben, hogy közben meg azt szeretjük fogyasztani, ami egyébként még mindig önazonos, és még mindig a legtermészetesebb formában tálalja a reklámot. Ez szerintem egyébként határon túl is így van, de nyilván nekünk nagyon lokális képünk van arról, hogy a magyarok aztán meg nagyon szeretnek így kritikusan szemlélődni, hogy jaj, hát akkor ez már minden csak a pénzről szól, és ez már nem is hiteles tartalom.
És akkor félig meddig a kollabor koncepciójában ez a dupla csavar, pont, hogy egy ilyen reklámozós helyzetbe teszitek bele, miközben ő azzal szeretne érvényesülni, meg azt szeretné elmondani magáról, hogy ő mennyire önazonos, mennyire a saját gondolatait és a saját ízlésvilágát közvetíti a követői felé, attól függetlenül, hogy milyen márkákkal kerül kapcsolatba, vagy dolgozik együtt?
Igen, mi ennek szerettünk volna terepet biztosítani, ahol egyrészt feltűnhetnek olyanok, akiknél talán fel sem tűnik a hashtag reklám, hogyha olyan posztot tesz ki, mert annyira, hát ez sokszor mondtuk már, annyira önazonosan gyárt tartalmat a saját oldalaira, hogy igazából megbocsátjuk neki azt is, hogyha reklámokkal van tele, mert ugyanannyira szórakoztató. Illetve igen, tehát azért nem menjünk el amellett se, hogy itt a márkák, akik vállalták, hogy beülnek ebbe a döntéshozói székbe, ők maguk is örülnek annak, hogy azért ez nekik is egy nagy reklám.
Egyébként akár csak a saját példánkon is, ugye mi is YouTube-ra és az egyéb social felületekre gyártunk tartalmat, szponzor segítséggel, mindegyik műsorunk így készül, erre húztuk fel az egész működésünket, és nagyon érdekes volt, ahogy belementünk az elmúlt pár évben megtapasztalni azt, hogy miket várnak el a márkák, a tartalomgyártóknak mik a szempontjai, ez egyébként hol megy akár szembe egymással, hogy tudja segíteni egymást, és hogy közben a tartalomfogyasztói oldalról pedig időről időre, bár egyébként a mi követőink vagy nézőink ilyen szempontból szerintem nagyon, nagyon simulékonyak, vagy értékelik azt, hogy milyen minőséget kapnak, de hogy szemet hunynak a nézők a felett, hogy egyébként a minőségi tartalom mögött mennyi munka, vagy akár pénz szükséges ahhoz, meg idő, hogy minőségi tartalmat tudjanak kapni, de elvárják, és ha viszont reklámot látnak, akkor pedig kritikusak ezzel is. És valahogy ezzel a jelenséggel szerettünk volna foglalkozni, úgy, hogy ezt az influencereken keresztül ragadjuk meg.
Most igazából tök sok olyan ellentmondást és konfliktust már így a felszínre hoztatok ebbe a beszélgetésbe, ami alapján tényleg azt gondolom, hogy erről érdemes műsort csinálni, mert van benne elég sok sztori, meg feszültség, meg izgalom, de még azért azt áruljátok el, hogy még amíg nem mentetek eddig bele a koncepcióba, honnan jött az, hogy pont influencerekről influencerekkel kellene műsort csinálni? Miért nem választottatok egy másik kreatív szakterületet, vagy úgy általában az életnek valami másik területét? Kívülről jött, tehát egy márka, vagy bármi más igény keresett meg titeket egy ilyen típusú együttműködéssel, vagy...
Google Trending, Bence, Google Trending. Biztosan megnézték.
Vagy tényleg ez, hogy akkor a tizenévesek közül minden tizedik vagy nyolcadik az influencer akar lenni, vagy mi volt a mozgatórugó?
Igen, ezek mind, akár.
Mind.
Tehát nem is az első próbálkozásunk, ahol influencerek vannak a középpontban, de ez az első, ami látható, mert azt gondoljuk, hogy ha az emberek figyelnek valakire, és annak a valakinek akár még mondani valója is van, akkor azt miért ne tehetnénk egy olyan köntösbe, ami szintén valami újat hoz létre. És az a verseny, amit mi erre most kitaláltunk, vagy az a sorozat, mert hogy ez fontos elmondani, hogy eddig egy egyetlen első részt láttak a nézők, amiben egy verseny látható, hogy 6 versenyző küzd a márka kegyéért, és aztán most nem sokára a következő epizódon már csak 3-an lesznek, ahol szintén versenyezni fognak egymással, egy kicsit más műfajban, itt pitchelniük kell egymás után a márkának, hozni ajánlatot, meghallgatni az ellenajánlatot, és ez már inkább a cápák közöttre hajaz.
Hogyan választottátok ki a karaktereket? Milyen szempontok szerint?
A szempont az volt, hogy nano, mikro és makroinfluencereket is felvonultassunk.
Szeretem ezt a szót egyébként, ezt mondjuk meg a hallgatóknak, hogy a nano...
Nagyon kicsi, közepes és kicsit még közepesebb
követettség. Az a lényeg, hanem, hogy hány követője van egy nanoinfluencernek.
Igen, ők 10 000 alattiak, ők a nagyon picik. Na, de hogy visszatérve a kérdésedre, olyan tartalomgyártókat kerestünk, akik a mi, hát most ez fura, ez nehéz körvonalazni, mert nagyon szubjektív, de hogy szerintünk egyébként valami érdekeset és egyedit közvetítenek a saját tartalomgyártásukon belül. Alapvetően mindegy volt, hogy melyik felületen vannak fönt, TikTokon, Instán, YouTube-on is fönt lettek, sőt, akár Facebookon is, és szerettünk volna nagyon eltérő karaktereket megmutatni. Nyilván úgy, hogy mi ismertük a márkát és a márka briefet, hogy ők mit szeretnének és milyen célközönséget szeretnének megszólítani, és ehhez szerettünk volna olyan tartalomgyártókat passzintani, akik valamilyen dilemmát, helyzetet, érdekes kérdéskört tudnak felvillantani majd a műsorban, illetve nyilván, hogy olyanok is versengjenek, akikkel egyébként majd szeretne a márka együtt dolgozni. De hogy nyilván a hatból nem mind hat olyan volt, aki egyébként passzol a márka koncepciójához, de érdekes kérdéseket vett fel, hogy egyébként egy valódi együttműködésben mit keresett egy márka, vagy milyen szempontokat mérlegel.
Persze ez most egy ilyen pilot időszak, vagy most indul az egész, és emiatt kicsit direktebb volt a casting. Viszont, hogyha lesz folytatás, akkor mindenképpen szeretnénk ezt kinyitni, szóval aki influencernek érzi magát, és szeretne egy ilyen versenyben részt venni, ő majd tudni fog jelentkezni is.
Utolsó kérdésünk, igazából ez egy szubjektív kérdés mindkettőtökhöz, hogy most eltöltöttetek X napot, gyanítom X hetet ezekkel a közreműködőkkel, együttműködőkkel, influencerekkel és szereplőkkel szorosabban. Mi az, amiben a ti személyes véleményetek, képetek megváltozott róluk?
Az biztos, hogy az csak megerősítette, amit a márkákkal való együttműködésben tapasztaltunk saját részről, azt csak tovább árnyalódott abban, hogy ők mit keresnek, vagy miket mérlegelnek. Tartalomgyártói oldalról inkább az, hogy tök érdekes az, hogy reggel, este, napi szinten mindenki nézze meg a képernyő idejét, meg az applikáció használati idejét, hogy több órát pörgetjük ezeket az embereket, de ismerjük talán a tartalmaikat, de nem igazán értjük, hogy miért dobja elénk, vagy mi miatt fog ő meg engem, vagy hogy mennyi munka van neki a tartalomgyártása mögött, vagy akár egy-egy üzenet miért abban a formában kerül elém, és picit nekem ez a tudatos médiafogyasztás, ami vagy tartalomfogyasztás, ami benárnyalódott.
Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok velünk.
Köszönjük.
Mi is köszönjük a lehetőséget.
A Kollabortól Márki Annával és Gamnai Mátéval beszélgettünk. Ez volt már a Rebrief. Köszönjük szépen a figyelmet mindenkinek, további szép napot viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.